Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Jóel próféta könyve első fejezetének 12. versében eképpen. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt, a mosoly is lehervadt az emberek arcáról. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, egy nehéz ige áll előttünk, Jóel próféta könyvének kezdő látomása. Egy soha nem volt rettenetes csapás tarol végig az egész lakott földön, amelynek a vége a kiemelt textusunk szerint, hogy még az öröm, még a mosoly is lehervadt az emberek arcáról. Olyan nagy a csapás és a rettenet, hogy még az öröm, a mosoly is lehervad minden ember arcáról. Kiindulva ebből a gondolatból, felvetődik a kérdés, hogy van-e ezen a világon valódi, igazi öröm, amelynek tükröződése a hiteles, tiszta mosoly a tekinteteken, az arcokon. Mert azt elmondhatjuk, hogy, bocsánat a kifejezésért, van viháncolás és van rossz kedv, és a kettő között sok minden, mondhatnánk a rokon értelmű szavakat, két véglet közé meghúzhatnánk az évet, de elég ezt a kettőt kiemelni. Van viháncolás és van rossz kedv, de van-e öröm és ebből fakadó tiszta mosoly? A viáncolás és a rossz kedv kapcsán azonnal eszembe jutott két remek mű, két festmény. Az egyik Renoirnak a festménye, bár több ilyen témájú festményt is alkotott, amelyben a párizsi 19. századi éjszakákba vezetve bennünket, és különböző bálokat, vigasságokat festett meg. E tekintetben hitelesen van tehát viháncolás, és a másik véglet van rossz kedv, és ezzel kapcsolatban egy ihletett festmény, Munkácsinak a Rőzse Hordó lány című alkotása, ahol egy fiatal lány ül az árokparton, hátán rákötözve a terhe, a rőzse, de igazából nem a rőzse a teher, hanem az egész élete, mert valami olyan reménytelenség, csüggedés látszik az arcán, amelyet mi így mondhatunk ma, hogy rossz kedv, kedvetlenség, reménytelenség, nem megszomorodás, hanem szomorúság, kedélybetegség, depresszió ma, így mondjuk. Van tehát viáncolás, van rossz kedv, és közt annyi minden, ez a kettő ténylegesen létezik ezen a világon, de van-e öröm? Valóságos öröm, és ebből fakadó, ezt tükröző, tiszta, igaz, hiteles mosoly. És amikor erre az ige hirdetésre készültem, nehéz ige alapján, úgyhogy nem akarom ezt a nehéz igét megkerülni, sőt szeretném megmagyarázni, akkor Isten szent lelke határozottan mindjárt a készülés kezdetén azt az üzenetet bízta rám, hogy az örömhírről prédikálj, nehéz ige kapcsán is, Tehát az örömhírről kell szólni, mert a teljes Szentírás és a proféták is, még a nehéz igéken keresztül is erről szólnak. Tehát induljunk ki abból, hogy Istenre tekintve igenis van öröm, van igazi, valódi, örök öröm, és ezt tükröző tiszta, hiteles mosoly. Na de hogyan beszélhetünk az öröm hírről, mikor itt egy rettenetes csapást olvasunk? 12 versen keresztül, mégpedig félelmetes részletességgel. Hogyan beszélhetünk az örömhírről? Örömhír egy ilyen rettenetes csapás? Hogy a kérdésre válaszoljunk, akkor mondjuk újra az ígét, egy kicsit foglaljuk össze. Rendszereztem a gondolatokat, Joel leírását. Ez a csapás lehet egy természeti csapás, amiről itt szó van. Az ideje nincs meghatározva, nem kell találgatni. Sáskákról, hernyókról, szöcskékről, cserebogarakról szól a fordítás. Nagyon nehéz az itt szereplő héber kifejezéseket lefordítani, ezek igazából szinonímák. A bibliotudósok azt mondják, hogy lehet, hogy ugyanannak a rovarnak különböző fejlődési fokairól van szó. Az üzenet szempontjából teljesen mindegy, egy nagy sáskajárásról van szó, és a sáskák mindent elpusztítanak, tehát egyfajta természeti csapásról, de értelmezzük bátran, átvittebben ezt a csapást, a csapás miben létét, hiszen a 6. vers is felhatalmaz bennünket erre, hogy nem biztos, hogy csak egy természeti csapásról van szó, hanem egy nagy világhatalom csapásáról, támadásáról, egy hatalmas sereg, félelmetes sereg érkezéséről, amely minden mást maga körül elpusztít, letarol. Volt erre is bőven példa a világtörténelemben. De még átvittebben is értelmezhetjük ezt a látomást, prófétai látomásról van szó. Az emberi bűn féktelenségéről, az emberi önzés, rossz indulat, egoizmus, érdekérvényesítés féktelenségéről, vagy a gonosz hatalmáról. Tehát sokféleképpen értelmezhetjük legitim módon ezt a látomást. Ezt a rettenetes csapást, amelyről azt is írja Joel prófét, hogy mindent elpusztít. És ezt is részletezi, hogy mindent felzabál a sáskajárás. Mindent elemészt a világhatalom, mindent maga alá gyűr az emberi önzés, és mindent elpusztít a gonosz hatalma. És fájdalmasak a részletek, mert leírja azt az ige, hogy nincs szőlőtermés, nincs bor, nincs gyümölcs, nincs gabona, nincs aratás, nincs élelem, sőt, a pálmafák is elpusztulnak, tehát nincs zöld, nincs tenyészet, már szinte lelki síkra terelődik ez a hatalmas, mindent felzabáló pusztítás, egyfajta sivárságról, hétköznapi szürkeségről, rettenetes szürkeségről beszél Istennek igéje, de hogyha végig gondoljuk ezt a részletes leírást, hogy idézőjelben a sáskajárás mindent felzabál. Kedves testvérek, olyan jólétben élünk. Megköszönöd valaha, hogy nekünk még mennyi mindenünk van, hogy mindenünk megvan. Olyan természetesnek vesszük. Isten igéje figyelmeztet, hogy nagyon sérülékeny ez a jólét, és ez a jól lét. Jólét és jól lét. Ugyanaz, de mégis mást jelent, mert a jólét az, hogy minden megvan, ami kell az emberi élet, az a jól lét pedig az, hogy van békesség, van egészség. Mind a kettő megvan, természetesnek vesszük, nem adunk érte hálát, pedig milyen sérülékeny ez. Egy hatalmas sáskajárás átvitt értelemben többet jelent, mindent elpusztít, és az is benne van, hogy mindenkit érint. Hosszú ige hirdetés kellene mondanom, hogy ezt a látomást elemezzem, ezért csak felvillantom ezt a gondolatot is, hogy mindenkit érint. Eddig is voltak csapások, a jót elvettük, nem adtunk hálát érte, jött a rosszabb, az mindig csak a másikat érinti. Na ez a hatalmas, soha nem látott csapás mindenkit érint. Kimondja az ige, az összes lakót. Aztán részletezi, hogy a véneket, vagyis a vezetőket, a fiakat, vagyis minden nemzedéket, a vezetőket és a vezetetteket, az időseket és a fiatalokat, és még részletezi, hogy a részegeket, a duhajkodókat, és ne csak az italozókra gondoljunk, itt is többről van szó, azt az embertípust is érinti, akiket kitermelt ez a jóléti társadalom, akiknek minden idegszála csak arra irányul, hogy nekem jó legyen, hogy élvezzem az életet, hogy jó legyen. Hétköznap dolgozok, hogy aztán mehessek kirándulni, mehessek bulizni, hogy szép legyen, hogy jó legyen ez az élet. Az egész élet semmi másról nem szól, csak az élet élvezetéről, a birtoklásról, ez az egyfajta hedonista kultúra. Szól az özvegyekről, akik fiatalon özvegyekké lettek, azokat is érinti. Érinti a családokat, érinti a házasságokat, érinti a vincelléreket, a parasztokat, akik vidéken laknak, a vidéknek a válsága, benne vagyunk is. Érinti Jeruzsálemet, a várost, érinti a papokat, érinti az Isten tiszteletet, érinti a szellemi, lelki, hitbeli életet, és mindenki a saját bőrén tapasztalja, mert addig, amíg a másiknak fáj, az annyira nem érdekes. Ha nekem fáj, az már más. És amikor az ember a saját bőrén tapasztalja, és ebből a csapásból senki nem marad ki. Mindenki a maga bőrén érzékeli a konkrét éhséget, szomjózást, nélkülözést, és ennek lelki tartalmát, mert a test és a lélek együtt szenved, a hit hiánya nélkül pedig elviselhetetlen ez a siválság. Na, hogyan lesz ebből örömhír? Pedig örömhír bízott rám az Úristen. Örömhír ez a csapás. Kedves testvérek, örömhír, hogyha figyelmesen olvassuk az igét. És itt kérem az Isten szent lelkét, hogy figyeljetek, hogy át tudjam adni azt a nagyon fontos üzenetet, amit itt a nehéz ige kapcsán meg kell érteni, és a kulcs a prófétai könyv feliratában van, és természetesen majd, ha továbbolvasok, hogy az Isten megadja Joel proféta könyvét, akkor a további fejezetekben is ott van a megoldás, hogy itt valójában egy örömhírről van szó, hogy most ezt a szakaszt nézve is, a prófétai könyv feliratában van a kulcs, hogy itt mégis örömhírről van szó. Mert azt írja Isten igéje, hogy szólt az Úr igéje Joelhez, Petuél fiához. Itt nem egy ember, nem Joel az, aki szól. Tehát nem arról van szó, amit egyébként nagyon sokszor hibaként elkövet az egyház, meg az ige hirdetők is, hogy valami nem sikerült, kudarcot szenvedtem, nem vagyok jól, halakba vagyok a világgal, beteg vagyok, mélyponton vagyok, rossz a kedvem, és az egész frusztrált életemet, kudarcos életemet kiprédikálom a szószéken, és mondja az egyház ezt a világ felé, hogy haragszom a világra, meg mindenkire, majd oda csap az Isten, és jön egy rettenetes csapás, de igazából a saját frusztrációról van szó. No, szóval itt nem Joel szól. Nem Joel kudarcáról, rossz kedvéről, agresszivitásáról van szó, mert éppen mérges valamiért, hanem az Úr szól Joel által, Petuél fia által. És ahol az Úr szól, ott minden egészen más optika, szemléletmód alá esik. Az Úr szól, nem Jóel szól, az Úr adja a felhatalmazást, az Úr adja a tekintélyt, a hatalmat, hogy Jóel szólhasson. Jóel csak egy méltatlan eszköz. Tudjuk azt, hogy Petuél, mivel megemlítette a Szentíró, valamikor egy tekintélyes ember lehetett, mert akkor ismerték, nyilván azért említi Jóelt és az apját Petuélt, Petuél fia Jóel, és ma már nyomoztak utána a biblia tudósok, Petuélről semmit nem tudunk, mert az evilági tekintély, az evilági hatalom elmúlik, az ember életének egyetlen egy tekintélye, értelme, boldogsága, hatalma, megbízatása abban van, Isten képviseli ezen a világon. Nem magát, a maga indulatait, a maga érzéseit, a maga pillanatnyi hangulatát, hanem azt, amit az Úristen rábízott. Nem Jóel szól az ő érzései, az ő hangulatai, hanem Jóelen keresztül az Úr igéje. És ahol az Úr szól, az eleve örömhír. Mert ahol az Úr szól, ott az Úr cselekszik. Hiszen az Isten az egyetlen, ahol ha ő szól, akkor az egyben szabadító tett cselekvés. Az Isten nem csak beszél valami szépről, valami jóról, az örömhírről, a megoldásról, hanem azt azonnal cselekszi is. Nem Jóel szól, az Úr szól, ahol az Úr szól, ott az Úr kézbe veszi a dolgokat, ott ő cselekszik. És ezt a rettenetes látomást, ezt úgy kell értenünk, hogy igen, az Isten megítéli ezt a világot. Mert ez a világ elszakadt az élő Istentől. És valóban, ugye így van testvérek, hát nem túl az az ige, hogy hát minden felzabál, maga alá gyűr az emberi önzés, a gonosz hatalma, meg egyáltalán a hasadt emberlét természete, a bűn, a betegség és a halál. És olyan jót tudni, hogy az Úr szól, ha az Úr szól, ha az Úr cselekszik, akkor az ő kezében vannak a dolgok, a rettenetes dolgok is, és annak hatát szabott. Az Isten ítéletében ott van a kegyelem, még a rettenetes dolgokban is, a próbatételekben is. Az Isten az ítéletével rámutat arra, hogy milyen állapotban vagyunk, hogy milyen az ember, hogy mivé lehet ez a világ, és kegyelmi állapot, ha ezt mi még nem éltük át, tükröt tart elénk, hogy miben vagyunk, hogy mit történhetnek, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk, de ugyanakkor ő tartja a kezében ezeket a retteneteket. Ő tartja kezében a bűnt, a gonoszt, amelyet legyőzött. Nincs szabad, féktelen hatalma. Az Isten szól és cselekszik. Ítéletében ott van a kegyelem, rámutat a bűnre, de eltörli a bűnt, eltörli a rosszat. Ez a rettenetes pusztítás az azt jelenti, hogy a régi omladozó házat lebontja, hogy azon felépíthesse az újat. Nem baj, hogyha a vigadozás vagy a rossz kedv lefagy az ember arcáról. Nem baj, hogyha el kell engedni mindazt, amit az Isten megítélt. Nem baj, hogyha lelkileg, szívben, értelmünkben, valóban szegényítesz bennünket, hogy végre az ő mennyei gazdagságának helye lehessen az életünkben. Így kell érteni a Jézus boldog mondást is, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek az országa. Rámutat a bűnre, felráz bennünket, ember nem jó, de az ő kezében vannak a dolgok, nem élvezi a rettenetet, nem arról van szó, ahogy néhány kegyesek mondják, hogy jaj, de jó lesz, alig várom, majd oda csap az Isten. Ő tartja kezében a rettenetet, a büntetést is, hogy rámutasson az állapotunkra, de hogy eltörölje azt is, felrázva bennünket, ébrezgetve bennünket, megtérítve bennünket, a hitünket erősítve, ha már megtértünk, a régi romjain felépítse a teljesen újat, hogy újjászüljön bennünket. Nem a csapás az örömhír, hanem az az örömhír, hogy nem Jóel, hanem Isten szól. Ezt jelenti Jóel neve is, az Úr az Isten, ő szól, és ő cselekszik. És javunkra lesz Isten népe számára ez boldog bizonyosság és ígéret minden próbatétel, minden rettenet és minden nyomorúság. Ugye így már értjük ezt a csapást, amit elemeztünk, nem önmagában a csapás az örömhír, hanem az, hogy Isten ítéletében népe számára, az övéi számára, és ő tudja, hogy kik az övéi, ott van a kegyelem. És szeretném határozottan kiélezni ezt az elhangzott üzenetet, hiszen a prófétai könyvek egyértelműen Jézus Krisztusra mutatnak, nagyon sokszor kimondottan, de kimondatlanul is. Így Jóel próféta is, ez a rettenetes, ítéletes csapás is. Mert az örömhír maga Jézus Krisztus. Isten Jézus Krisztusban szólt és cselekedett. Jézus Krisztusban Isten igazsága, amellyel megbünteti a bűnt, érvényesült a Golgotai kereszten, és a feltámadás csodájában felragyogott Isten kegyelme, Isten ítélete és kegyelme egyszerre, hogy rajtunk könyörülhessen. Van tehát szabadulás bűnből, betegségből, halálból, a gonosz hatalmából. Mi minden próbatételre, minden nehéz időszakra is így tekintünk, ha félnénk is, ha megijednénk is, könyörgünk, és nem rettenünk meg, mert tudjuk, hogy népe számára, nézzünk fel Jézus Krisztusra, Isten ítéletében is ott a kegyelem, mert az ő ítélete azt jelenti, hogy végre felragyog Isten igazsága, dicsősége, rendje, amely egyedül jó és áldott az ember számára is. És a hívő ember ezt tudja, hogy számára ez jelenti az élet teljességét. Nem a rettenet, nem a pusztulás, az örömhír, nem értem az olyan idézelve hívő embereket, akik mindig élvezettel szólnak az ítéletről és a bűn megtorlásáról, isteni megtorlásáról szeretnek prédikálni. Nem ez az örömhír, az az örömhír, hogy Isten cselekszik és népe számára az ítéletben is ott van a kegyelem, és ez az örömhír Jézus Krisztus, akiben szólt és cselekedett hatalmasan az Isten, ítéletében ott a kegyelem, ítéletében ott a szabadítás, ítéletében ott az üdvösség, ítéletében ott az egyetlen egy megoldás. És Jézus Krisztusban nem csak szólt és cselekedett, hanem ma is szól és cselekszik. Igéje és szent lelke által, és hogy próbálom magyarázni ezt a nehéz igét, hiszem, hogy az evangéliumból valami átjön, és végülis az örömhírrel megyünk haza, hogy ma is megtörténik az a csoda, ami az ige hirdetésnek, az egyház szolgálatának, Isten népe jelenlétének az áldása, hogy Isten Jézus Krisztusban nem csak szólt és cselekedett, hanem ma is szól és cselekedik. Itt van közöttünk, mindaddig, amíg ő vissza nem jön és teljesen nem teszi rajtunk a megváltás művét. Tudjátok, amikor én könyvet vagy bármiféle írást olvasok, akkor én mindig aláhúzom a fontos részeket. Ahogy telik felettem az idő, egyre inkább óvakodok a vastag könyvektől. Néha nem is értem, hogy emberek a könyvesboltokban ilyen hatalmas vastag regényeket választanak ki maguknak, hogy hú, mikor, hogy lesz idejük ezen a betű tengeren átrágni magukat, most függetlenül a könyv tartalmától, abban nem akarok állást foglalni. Ha bármit olvasok, akkor azonnal húzom alá. már a részletek kirajzolódnak akkor az aláhúzásból, a lényegből, és hogyha valami nagyon fontos, akkor azt pirossal húzom alá, és egy könyv értékét, örömhírét, gazdagságát az jelzi, hogy hány ilyen aláhúzás van benne, és hány piros aláhúzás, és hogyha ezeket az aláhúzásokat, piros aláhúzásokat összeolvasom, akkor akármilyen hossza az a könyv, a lényeg az összeáll. Na szóval ez az aláhúzás. Itt Jóel könyvében is, ebben a rettenetes csapásban, az ítéletben a kegyelem, Jézus Krisztus, a piros aláhúzás, ahogy Isten az ő megváltó szeretetét még ítéletében is Jézus Krisztus megváltó vérével aláhúzta számunkra. Ugye milyen öröm hír ez? Bármi történik velünk, személyes életünkben, vagy bármi történik ezzel a világgal, nyilván nem szeretek híreket hallgatni, mert az emberre úgy ráül az a folyamatos, félelemkeltő rossz hírek áradatának sokasága, amelyek egyébként valósak, de ezt most hagyjuk. Bármi jön, a hívember tudja, hogy nem véletlen, Isten kezében vannak a dolgok, és ha félnünk is, nem rettenünk meg. Mert bármi történik, mi mindenkor, akár élünk, akár halunk, az ő tulajdonai vagyunk, és az ő szeretetétől senki és semmi el nem választott bennünket. Isten szólt, Isten cselekedett Jézus Krisztusban, ma is szól, és ma is cselekszik, és az ő szava és cselekvése Jézus Krisztus. Utolsó gondolat. Ha pihenek, vagy pihenni szeretnék, akkor most már kizárólag csak Bach zenét hallgatok. Legutóbb rátaláltam az interneten Schiff András, magyar zongoraművész koncertjére a londoni híres hangversenyteremben, ahol egy zongorám Bach gyönyörű művét, a Voltemperüter Szklavére első kötetét játszott el fejből, 2,5 órán keresztül, szünet nélkül, gyönyörűen. Tudjuk, hogy ez a kiegyenlített zongorára írt zene fél hangonként az összes dur és moll hangnemet bemutatva komponált a hatalmas zeneszerző rá preludiumokat és fúgákat, és hogy hallgattam ezt a zenét, hogy a hangjegyeknek a káoszában micsoda kristálytiszta, isteni, mennyei rend, pontozás, ellenpontozás, és nem rideg rend, hanem gyönyörűséges rend, miközben rend gyönyörű. Nem baj, ha lefagy az arcunkról a viháncolás, s hála Istennek, hogy eltűnik a rossz kedv. Mert Isten szól, cselekszik, Jézus Krisztusban szólt, cselekedett, ma is ezt teszi, és ad igazi mennyei örömöt, amely már a miénk, és amely beragyogja életünk minden percében, ezt a földi életet is. Kérlek benneteket, vegyétek elő, Jóel próféta könyve első fejezetének első 12 versét, olvassátok el újra, és fedezzétek fel benne ezt az örömhírt. Nem fagy le az öröm, a valódi öröm, a mosoly az ember arcáról, mert az Úr szólt Jóelhez, Petuél fiához, és most szólt hozzánk is. Áldott legyen az ő háromszor szent neve. Amen. Imádkozzunk! Uram, megköszönjük neked ezen a januári téli vasárnapon az örömhírt. Köszönjük, Urunk, olyan áldott bizonyosság, hogy a te néped tudja, hiheti, kegyelmi állapot ez, és mi is ebben vagyunk. hogy minden a te kezedben van. Ha te megítélsz bennünket, ha te megítéled ezt a világot, tudjuk, hogy a te néped, a te ítéletedet kegyelemként érheti meg. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ezt egyértelműen kijelentetted nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy minden viháncolástól, minden rossz kedvtől megszabadítasz bennünket, és a Jézus Krisztusban megnyert boldog üdvösség mennyei gazdagságával ajándékozod nekünk a valódi örömet, az ebből fakadó tiszta mosolyt. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor belefeledkezünk a viháncolásban. Köszönjük neked azt is, Urunk, hogy az üdvösség bizonyossága a hétköznapi életben is ad, az apró dolgokban is örömet. De ez más, mint az istentelen viháncolás. Bocsáss meg nekünk, hogy mégis sokszor bennünket is elragad a kísértés. És bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor elragad a rossz kedv, a kedvetlenség, a reménytelenség kísértése. Ha nincs hit, emberileg mi maradna? Megvalljuk neked. Ez a kettő. Viáncolás és rossz kedv. Együnk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk. Köszönjük, hogy te más készítettél ítéletedben is. Erre az örömhírre figyelmeztetsz bennünket. Erősíts meg bennünket ebben a boldog bizonyosságban, és add, hogy ezt a nehéz igét is ezzel a világossággal, reménységgel láthassuk. Ajándékozz meg bennünket ezzel az örömmel az egész esztendőben, életünk minden idejében, és az elkövetkezendő hét feladataiban, szolgálataiban, a magunk helyén, az ökumenikus ima héten. Hadd imádkozzunk az itt jelenlévő testvérekért, a rám bízottakért, szeretteinkért, a tőled való, felülről való örömért. Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmében ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.